Közös testvérek, ma esti előadásomnak ezt a különös címet adtam, Antropológiák a Bibliában. Ez a szokatlan fogalmazás már magában foglal két állítást. Az egyik az, hogy a Bibliában többféle antropológiával találkozunk. A másik az, hogy tehát a Bibliának nincs saját antropológiája. Ez a negatívum egy hallatlanul nagy pozitívummal ajándékoz meg minket, nevezetesen, mivel nincs a Bibliának egy saját kötelező antropológiája, azért abban a szabadságban élhetünk, hogy a mindenkori antropológiai fölismeréseket beépíthetjük a hitvilágunkba. Gondoljuk el, hogyha volna egy fixunt fertig, merev, kész antropológia Bibliában, az mennyire megkötözne minket, ahhoz hűségesnek kellene maradni, ahhoz nem volna szabad hozzátenni, abból elvenni, de hát nincs a Bibliában ilyen antropológia. A Bibliának a igazi valója az, hogy az Isten megszólítja az embert. És az Isten önmagát kinyilatkoztatja, vagyok, aki vagyok. Ez a kinyilatkoztatás. De az Isten nem mondja azt, hogy te pedig homo sapiens vagy. Ez, hogy én homo sapiens vagyok, vagy ki vagyok, ez nincs benne a Bibliában így kijelentésszerűen. Az igen, az kijelentés, hogy vagyok, aki vagyok. És mindaz, ami az Isten személyére vonatkozó kinyilatkoztatás, az van, az érvényes, ahhoz nem lehet hozzátenni, abból nem szabad elvenni, de az, hogy kicsoda az ember, az ember öneszmélésére van bízva, hogy úgy mondjam, a mindenkori öneszmélési szintjén levő embert szólítja meg az Isten. Na most, ha megszólítja az embert a fejlődésének, öneszmélések valami színvonalán, az Isten, akkor természetesen ennek van következménye, visszaható következménye az embernek az önismeretére, öneszméletére nézve. De ez mindig következmény. Egy gyarló képet használok arra nézve, annak a szemléletet, hiszen sokféle következménye van annak, hogy az Isten az embert megszólítja. Vegyük ezt a hasonlatot, hogy az elektromosság, elektromágneses hullámmozgás. Ez egy valami. De ebből az egy valamiből, hogy elektromágneses rezgés, ebből egyszer lesz tévé, kép a képernyőn, máskor lesz belőle hang a rádióban, harmadik esetben lesz melegség a villanyvasalóban. Egy a forrás, és az különféle módokon mutatkozik. Tehát ugyanúgy a Biblia beszél, hogy egy az Isten, de amikor az Isten megszólítja az embert, különféle emberi jelenségek mutatkoznak, és ez nem kötelező, nem törvényszerű. Megint csak most ezt aktualizálva mondom így, hogy Isten megszólít egy kis leányt, és lesz belőle Szent Johanna. Később a mi nemzedékünkben Isten megszólít egy leányt, és lesz belőle Teréz anya. Tegyük egymás mellé ezt a kettőt. Szent Johanna karddal az oldalán, lóháton seregeket vezérel a csatába, és Teréz anya ezreket segít át a halálba. Ugyanaz az isteni áram áramlik az egyik emberbe, Szent Johanna a másik emberbe, Teréz anya. Egy fiúba áramlik, és lesz belőle később Bach János Sebestyén, egy másikba, és akkor lesz belőle Schweitzer Albert és Martin Luther King. Tehát itt van az antropológiának, hogy mondjam, a lehetetlensége, hogy mi minden lesz abból, hogy az Isten megszólítja az embert, azt nem lehet leírni, de jó ez, hogy a Biblia nem ír le egy kötelező sémát, hogy akit az Isten megszólít, az legyen Szent Johanna. De akit az Isten megszólít, az legyen Teréz anya. A lényeg az, hogy van Isten, él az Isten, hatalmas az Isten, és a Biblia tulajdonképpen ennek az Istennek a kinyilatkoztatása,
hogy aztán az emberben ez az isteni erő, ez az isteni szellem, az Isten szelleme, amikor megszólítja és munkába veszi az embert, hogy mi lesz az emberből, ez esetleges, ez szabad hatás az Istennek, és ezért a 20. században a 20. századi embert megszólítja az Isten, és lesz belőle valaki más, mindig más valaki. Tehát így értem ezt, hogy nincs egy antropológia a Bibliában, egy teológia van, az Istenről szóló tanítás van, az emberről szóló tanítás nincs. A mindenkori embert a maga helyzetében szólítja meg Isten, ennek lesznek következményei, de ezek a következmények mindig mások, és így nincs elkötelező antropológia. Egy másik konkrét példát mondok, és elébe teszem ezt a megállapítást, hogy a szentírók, akik a Bibliát írták, nem alkottak egy szent antropológiát, hanem egyszerűen átvették koruknak az antropológiáját, és abban mondották el az isteni üzenetet. Erre példa Pál apostolnak a viszonyulása a rabszolgatársadalomhoz. Pál nem minősítette a rabszolgatársadalmat, nem beszélt az emberi jogokról. A rabszolga is ember. Nem, Pál apostol beleilleszkedett a rabszolgatársadalomba, mint adottságba, és a rabszolgáknak és a nem rabszolgáknak egyaránt hirdette az evangéliumot. Ez egy jó szemléltetés arra, hogy az Isten igéje hangzik, és a szentírók és a gyülekezet átveszi a korának a antropológiát, és abban éli meg az Isten igéjét. Persze mondom, következményei vannak, és sajnálatosan késői következménye lett a rabszolgatársadalomra nézve az Isten igéjének. Mert az Isten igé arról beszél, hogy nincs görög, és nincs római, és nincs zsidó, és nincs rabszolga, és szabad, egy az ember. Ezt az Isten megmondta már Pálon át, meg még előtte is, hogy ebből aztán milyen soká lett rabszolga felszabadítás, az a kereszténység szégyene, sajnálatos dolog, de ez csak szemléltesse azt a tételt, hogy nincs kötelező antropológia. Nincs ilyen, hogy az emberi jogokat meghirdeti az Isten. Nem. Isten mond valamit, és az emberen fordul meg, hogy milyen következtetéseket von le abból, amit Isten mond az embernek. Nos, tehát a tabló az, hogy különböző kultúrák élnek részint egymás mellett, részint egymás után, egymást felváltva. Különböző kultúrák vannak, mindegyik kultúrának van valami képe az emberről. A Biblia mintegy 2000 éven át született, ha a gondolatokat vesszük, és nem csak a leírást. 2000 éven át különböző kultúrákkal találkozott, ezekben a kultúrákban egy-egy kép alakult ki az emberről. A szentírók tanultak ezekből, nem csináltak egy külön biblikus antropológiát, hanem adottnak vették a meglévő különböző kultúráknak az emberről való gondolkodását, korrigáltak azon, de nem csináltak egy rendszeres, sajátos keresztjén antropológiát. Tehát a Bibliában nyomait találjuk három nagy kultúrkörnek, és a továbbiakban erről fogok, igyekszem röviden szólni. A Bibliában nyomai vannak a mezopotámiai kultúrkörnek és az ottani emberképnek, aztán a görög kultúra világának, és természetesen a zsidó kultúra világának. Ez három különböző kultúrkör, mind a három valami módon gondolkodott az emberről. Negyediknek kellene mondani az egyiptomi világot, az is egy gazdag kultúrkör, de jellegzetes módon az egyiptomi gondolkodás alig hatott, szinte egyáltalán nem hatott a zsidó és a biblikus gondolkodásra, valószínűleg azon egyszerű oknál fogva, hogy az egyiptomiak többet foglalkoztak a halál utáni élettel, mint a halál előtti élettel. Az egyiptomi kultúra jellegzetesen a halott kultuszra épülő kultúra volt, és a zsidók érdekes módon, szinte feltűnő módon érzéketlenek voltak erre az egyiptomi kultúrára. A halál utáni életnek a biztosítása, előkészítése, annak a tagoltsága a Biblia népének idegen volt. Tehát az egyiptomi kultúrát kihagyhatjuk, hogy ott hogyan gondolkoztak az emberről. Ezt a hármat kell most egy kicsit közelebbről szemügyre venni. Mezopotámiában hogyan gondolkoztak az emberről, a görög kultúrában és a zsidó világban évezredekkel visszamenve, visszatekintve. A mezopotámiai kultúra tulajdonképpen egy összefoglaló szó, hogy mezopotámia, mert ide kell érteni a sumér kultúrát, aztán utána az asszír, aztán a babilon, a káldeus, a méd és végül a perzsa kultúrát. Ezek egymást váltották, de nagy részt azonos kultúra volt, és pedig eredetileg ez egy monoteista kultúra volt, a sumérok korában egy istent tiszteltek, aztán később jöttek az istenek, de igazában az egy fő istennek, a Marduk istennek alárendelt istenek voltak. Később fejlődött ki a mezopotámiai kultúrában a politeizmus. Na most ebben a kultúrában az ember természetesen már akkor is isteneknek, az istennek a teremtménye volt, de egy alacsony rendű valóság, és ez jelzi azt, hogy az istenek a legotrombább valamiből, sárból teremtették az embert. Nem a Biblia mondja ezt. Először ez már a mezopotámiai kultúrában sokkal-sokkal azelőtt megjelent ez a gondolat, hogy a sárból formálták az istenek az embert, és meglehetősen alantas rendeltetéssel. Az embernek a feladata az volt, hogy kiszolgálja az isteneket, netán táplálja az isteneket áldozataival, kiszolgálja az isteneket, és elvégezze a földön azokat az alantasabb munkákat, amik méltatlanok volnának az Istenhez. Tehát a mezopotámiai emberkép, most a többiről nem beszélek, csak ennek a kultúrának az emberképéről, a mezopotámiai emberképet ez a hármasság jellemzi, tehát alantas valóság, sárból készített valóság az ember. A másik az, hogy a küldetés, a feladata az, hogy kiszolgálja, mint cseléd vagy rabszolga az isteneket. És a harmadik az, hogy ő maga kiszolgáltatott az istenek szeszélyeinek. Ha van valami út a megváltás felé ebben a mezopotámiai kultúrában, a szakemberek így mondják, hogy három módon tudott a mezopotámiai kultúrában az ember valamelyest fölemelkedni. Az egyik az volt, hogy kemény munkával mégiscsak megteremtette magának a magáit, függetlenül az isteneknek odaadta az istenekét, tehát a kemény munka. A második a jó szerencse, ha ügyesen nem is tudott lavírozni, hanem kikerült-e az isteneknek a játékát, a jó szerencse volt a másik. És a harmadik, ha tudta kijátszani az isteneket. Ez a mezopotámiai kultúrában, az ősi iratokban, kultúrának az emlékeiben megmaradt, reánk maradt, hogy az ember egy kicsikét trükközhet, kibabrálhat az istenekkel, elbújhat, vagy becsaphatja esetleg az isteneket. Ez tehát a mezopotámiai emberkép. Ez azért érdekes, mert ebből nyers anyagot vettek a Biblia szerzői. Ez eléggé közismert, hogy a teremtés történet visszanyúlik a Biblia előtti ős időre, a sumér és mezopotámiai kultúrára, a teremtés, a bűnbeesés, a vízözönnek a mítosza. Ezek mint nyers anyagok már készen voltak, amikor a Bibliának a legzseniálisabb teológus, az Ószövetségnek a legzseniálisabb teológus, az a bizonyos jahvista szerző, aki a Mózes könyveinek bizonyos részeit szerkesztette. Tehát mondom, nyers anyagot vettek a mezopotámiai kultúrából és annak az ember alakjából is. A pesszimizmusa bizonyos mértékig bekerült a Bibliába is ennek a mezopotámiai emberképnek, de aztán jelentős mértékben kiegészültek optimista, reménységes elemekkel. De fölismerhetők a Bibliának az ember gondolatában a mezopotámiai gyökerek. A második terület sokkal gazdagabb világ, a görögöknek, az antropológiára gondolok most szorosabban, nem az egész kultúrára, filozófiára, vallásra. Rendkívül gazdag és fejlődésekben is gazdag, csak nagy címszavakban mondom el a lényeget. Azért fontos ez, mert Pál antropológiájában nagyon feltűnően bukkannak elő a görög elemek, csak megjegyzem, hogy Pálnak sincs igazán antropológiája, bár a legközelebb ő van ahhoz, hogy már-már egy antropológiát fejt ki, hogy az ember kicsoda, milyen a belső világa, de azért könnyű fölismerni, hogy Pálban ütközik a görög elem, a szűhének és a szarxnak a feszültsége, vagy pláne a pneumának és a szarxnak, a szellemnek, léleknek és az anyagnak a feszültsége, ez tipikusan a görög örökség. És ugyanakkor az ősi zsidó elemek is benne vannak Pál antropológiában, az első Ádám, és utána a második Ádám, amely egy egész más koncepció, mint a görög. Na mondom, most ezt nem részletezem, csak a görögökről szólván mondom, hogy nagyon kifejlett antropológiai volt, ha valakiknek az óvilágban volt, hát a görögöknek volt antropológiák, és ez besugárzott, begyűrűzött, aztán természetesen a Bibliába is, de ebből semmi baj nincs, mert Pál korában görög műveltségű emberek voltak, és az evangéliumot ezeknek a görög műveltségű embereknek kellett elmondani, hogy ő maga mondja, hogy zsidóknak zsidóvá, görögnek meg görögé leszek, és igenis a görög filozófia világában is otthonosan mozgok, és fölhasználom kulisszának, nem igazi anyagnak, kulisszának a görög antropológiát, fölhasználom arra, hogy az evangéliumot, a Krisztus örömüzenetét elmondjam nekik. Na, tehát maradjunk most itt, hogy a görögök. A görögöknél három nagy korszakról kellene beszélni, egy pár mondatot mondok mindegyikről. Az egyik a homéroszi korszak, nagyjából a Krisztus előtti 8.-7. század, aztán a virágkor, az aranykor, Periklész, a legnagyobb görög államférfi kora, amikor is Szókratész és az ebbe többiek munkálkodtak, és aztán a hanyatlásnak a kora. Ha a görög kultúrára tekintünk, akkor óriási jelentősége van, és ezt hangoztatni kell, a Delfi Jósdának, Jóshelynek, Szent Templomnak, Apollónak tisztelték, Apollónak szentelték ezt a szent helyet, és évszázadokon át illendő volt, meg kötelező volt, meg tanácsos volt elzarándokolni Delfibe, és ott jóslatot kérni. Ez a 8.-7. században is már gyakorlat volt, még Szókratész maga is ajánlja a tanítványainak, hogy menjenek el Delfibe és kérjenek az istenektől jóslatot azokban az ügyekben, amikben nem tudnak eligazodni. Tehát a görög kultúrának szinte a középpontja volt Delfi. Ők azt mondották, hogy az egész világnak a középpontja, az akkori világkép, ugye egy nagy lapos tabló, egy lapos terület, a földkerekség, és annak a középpontja Delfi, ott van az isteni kinyilatkoztatás helye. Az is közismert, hogy a bejáratnál ott volt ez a felirat, hogy Gnóthi Szeauton, ismerd meg magadat. Most ezt sokféleképpen lehet értelmezni antropológiai, hogy mit jelent ez, hogy ismerd meg magadat. Hát először mást jelentett, mint Szókratész korában. Mondom csak nagyon röviden az ide vonatkozó kutatásoknak az eredményét. Szókratész előtti világban a Jósdának, ennek a Jóshelynek ez a felirat, hogy ismerd meg magadat, Ez nagyjából ilyesmit jelentett, hogy ismerd meg, hogy milyen kicsi vagy te ember. Apolló Isten, te nagy vagy. Jövök én a kicsi, a senki. Kérlek téged, könyörülj rajtam, és adj nekem jóslatot. Tehát milyen kicsi az ember, ismerd meg magadat. De másfelől azért mégiscsak ez egy nagy lépés volt az antropológiák kifejlődése felé, mert elhangzott itt kimondva, kimondatlan az a gondolat, hogy ember, kellenek neked az istenek, de a te sorsod kulcsa igazából benned, magadban van. Ez egy hallatlan nagy lépés volt az antropológia fejlődésébe. Gnóti Szeoton, ismerd meg magadat, kérdezd az isteneket, de ne feledd el, hogy a sorsodnak a kulcsa kezedben van, kezelésbe veheted a saját sorsodat, és vedd is kezedbe a saját sorsodat. De még ezen a színvonalon voltak akkor, hogy valaki így jellemezte ezt a kort, hogy tévedni emberi dolog. A görög antropológiának ezen a szintjén odáig jutottak, hogy meg kell ismerni magamat, és magamat, mint esendő, tévedő, tévejgő embert, megismerni magamat azt jelenti, hogy fölismerni, hogy mennyit tévedek, mennyire szükségem van még további ismeretre, isteni és emberi ismeretre. Tehát mondom, itt a nagy lépés előre az, hogy foglalkozzál magaddal, ne az istenektől vár mindent, ne rettegj az istenektől, ne légy cselédje, rabszolgálj az isteneknek, vedd saját kezelésbe a sorsodat. Ez a nagy antropológiai novum a Delfi Józsdának ebben a szavában, hogy ismerd meg magadat. Ismerd meg a kicsiségedet, de a kicsiségedben is vedd kezelésbe a sorsodat. A görög aranykor, Periklész korában, 6.-5. században bontakozott ki, ez volt a virágkora a görög szellemi életnek, Szókratész, Xenofon, Platón és a többiek szobrászok és filozófusoknak a nagy kora. Itt az az újság lépett be az előző korhoz, hogy ember, igenis ismerd meg magad, a továbbra is küldték az embereket Delfibe jóslatokért, de Szókratésszel megjelent ez a gondolat, hogy ember, ismerd meg, hogy milyen nagy vagy. Nem csak az, hogy milyen kicsi vagy, az érvényes továbbra is, hogy milyen kicsi vagy, hanem ismerd meg azt, hogy milyen nagy vagy. Most megint csak nagyon-nagyon sűrítve a dolgokat, erre az egész görög antropológiára nézve mondom ezt a három tételt, ezt az összefoglaló három tételt. Az egyik tehát az, amit már most mondottam, hogy ember gnóti széauton, ismerd meg magadat, de most már nem csak a nyomorúságodat, hanem ismerd meg a nagyságodat is. Gondolkozol, befogod a gondolataidban a valóságot, milyen nagy vagy. Ugyanaz a tudós, aki az előző kort így mondotta, hogy ismerd meg azt, hogy tévedni emberi dolog. Szókratész korában odáig fejlődött a dolog, hogy megbocsátani emberi dolog. Gondolj, hogy mennyivel több ez. Tévedni emberi dolog, ez az önismeretnek egy nagyon fontos szakasza. Az, hogy megbocsátani emberi dolog, itt már egy magasabb rendű humánum jelenik meg, és ez Szókratész és a barátainak, tanítványainak az eredménye volt. Tehát ez az első, hogy milyen nagy vagy. A másik, a görög antropológiában ez a feszültség, amit fölismertek a psziché és a szarx között, a szellem és az anyag között, ez egy bonyolult rendszer. Plátó dolgozta ki talán a legvilágosabban az eszméknek a világa, amikben a pneumánk által betagolódhatunk, és a húsnak, anyagnak a világa, amiben a szarx, a hústest által be vagyunk gyökerezve, be vagyunk kényszerítve. És hát a görög antropológiának a lényeg ez a feszültség, és hogy lehet kibontakozni ebből a feszültségből, hogy ne a szarx dirigáljon, ne a hústest dirigáljon, hanem a szellem vegye hatalma alá a testet. Ez a görög megváltást ad. És ez becseng, ha emlékezünk rá, becseng a Pál gondolataiba is. A Róma 7-ben Pál beszél arról, hogy nincs bennem, azaz a húsomban, a testemben jó. Tehát Pál is átveszi ezt a görög gondolatot, hogy a hús, test, az anyag, a matéria, az a rossz, és a szellem a jó. És én szellemi, anyagi valóságok, a szellemi valóságom igázza le az anyagot. Ez egy görög gondolat, ez nem zsidó gondolat. De hát begyűrűzött, mert Pál ezek között az emberek között élt, akik ebből csináltak vallást. Tehát a második jellegzetessége a görög antropológiának a pszühé és a szarx, a pneuma és a szarx feszültsége, és a küzdelem, hogy a pneuma győzzön. A harmadik érdekessége a görög antropológiának, hogy miközben az ember naggyá lett, aközben az istenek viszont kicsivé lettek. Sőt, a fejlődés későbbi szakaszában a görög istenek, az Olympuson trónoló istenek egyenesen nevetségessé lettek. Az ember öneszmélése során elkezdett az istenek felől gondolkozni, az Isten mítoszokat átgondolta, és lassan-lassan kicsivé és nevetségessé lettek az istenek. Csak erre a részletre gondolok, hogy a nagy Zeus a görög mitológiában a mezőn szűz lányokat kerget, hogy teherbe ejtse őket. És közben a feleségének, Hérának zsémbes férje. Ez így van a görög mitológiában, nem tudnák a testvéreim. Hajkurászott szűz lányokat, és a feleségével szemben egy mogorva zsémbes öreg úr volt. Hát ilyen nevetségessé lett a végén a görög mitológia, miközben az ember naggyá lett. A harmadik korszak, tehát a görögöknél a homéroszi korszak, az aranykorszak, és aztán a hanyatlás kora, ez, amit már mondottam, hogy az istenek nevetségessé lettek lassan, ez a hanyatlás kora. A hanyatlás korából kétféle út vezetett tovább. Az egyik a teljes tagadás, a teljes Isten tagadás, főként a cinikus, a künikosz filozófusok kérdőjelezték meg, hogy egyáltalán vannak-e istenek. Tehát az Isten tagadása egyfelől, másrészt a megfáradt görög szellemnek a oda menekülése a misztérium vallásokba. Keletről besugároztak, begyűrűztek a misztérium vallások, iráni, perzsa misztériumok, főként a Mithrász kultusz, Mithrász a napisten volt, és hallatlanul kifejlődött kultusza volt, egyenesen versengett a kereszténységgel, szinte-szinte győztes volt sokszor a keresztény misszióval szembe. Itt Magyarországon is voltak Mithrász kultusz helyek. Az egész római birodalomban elterjedt ez a kultusz. Tehát egy kényszeredett, egy erőltetett vallásosság, ami mögött nem volt igaz tartalom, csak az üresség hajtotta bele az embereket ebbe a Mithrász kultuszba. Tehát ez a kép nagyjából a görög antropológiáról, az ember naggyá lesz, az istenek kicsivé semmivé lesznek, és az embernek a feladata az, hogy szellemével legyőzze az anyagot, a saját anyagát, a saját testét. Ez, mondom, begyűrűzik a Bibliába is, és érthető módon ezzel dolgoznak az apostolok, az evangélium hirdetői, mert ebben a gondolatvilágban éltek az emberek. Nem kérdőjelezik meg ezt, ezt veszik, mint egy alapállást, és ebbe hirdetik az evangéliumot. És az evangélium a lényeges, nem pedig az, hogy itt a szellem és az anyag milyen viszonyulásban van, mert az egy akkor átélt esetleges viszonyulás. Ma én biztos vagyok felőle, hogy tisztában, jobban éljük meg a szellemnek és az anyagnak a viszonyulását. Az anyag elveszítette az ellenséges voltát. A szellem elveszítette a különálló voltát, hogy úgy mondjam. Fölújult a zsidó gondolat, és most jövök ehhez a fejezethez. A zsidó antropológia egészen más volt, mint akár a mezopotámiai, akár a görög. Egy sajátos antropológia féle bontakozott ki a zsidó gondolkodásban. Itt is három egyszerű tételre sűrítem össze a bonyolult valóságot. Az egyik az, hogy a zsidó gondolkodás szerint egy az ember, oszthatatlanul egy. Tehát a zsidónak idegen ez a görög gondolkodás, hogy van bennem egy nemes, magasrendű rész a szellem és egy alacsonyrendű a test, ez teljesen idegen a zsidónak. A zsidó gondolkodásban az ember oszthatatlanul egy, és ezért rettentő, keserves, hogy úgy mondjam, teológiai kínlódásuk volt abban, hogy és mi lesz a halál után? Mert nem ismerték, hogy van egy elem, ami megy a mennyekbe, és a test megy a temetőbe. Az ember egy, és a Seolban, odalent is, árnyékszerű módon, de igazából egy az ember. Tehát a zsidó antropológia egyik jellegzetessége az ember oszthatatlan egysége. A második az, hogy az ember a Jahvének barátja, szövetségese, nem cselédje, nem rabszolgája. A mezopotámiai gondolattal vessük össze ezt. Nem azért van az ember, hogy kiszolgálja az isteneket. Az ember partnere az Istennek. Ábrahám az Isten barátja. Tehát az ember hallatlan méltóságot kap a zsidó gondolkodásban. Az Istennek a szövetségese, a munkatársa együtt őrzi az Istennel az éden kertet, azt a megbízást kapta, hogy vigyázzon rá, őrizze, mint ahogy Isten is őrzi az övét, beavatja az embert az isteni munkába, és együtt kell őrizni az Isten teremtését a káosz erőkkel szemben. Tehát az ember nagy méltóságot kap a zsidó gondolkodásban, ez a második jellegzetesség. A harmadik jellegzetesség az, hogy az ember elbukott ugyan, de ezt a státusát, ezt nem veszítette el. Hogy tudnék, az Isten barátja. Ugye az Isten, így szoktuk emlegetni a dogmatikában, inkább az Isten képére, hasonlatosságára teremtett ember. Mondhatjuk így is, de mondom, inkább a Hébernek megfelelőbb ez, hogy az Isten munkatársa, az Istennek a barátja, és ezt a státusát nem veszítette el a bűn esetben. Erőtlen lett, tévedező lett, a bűn által megkötözött valóság lett, de ez a magva a létének, hogy Isten barátja, ez megmaradt. És az Isten hűséges az ő szövetségéhez, és ezt az elbukott embert is a magáinak tekinti, és munkálkodik rajta, és gyógyítja az embert. Ez a jellemző a zsidó antropológia, mondom, ha egyáltalán ilyesmiről beszélhetünk, a zsidó gondolkodásra. De mondom, ezeket mind úgy tekintsük, hogy a háttérben ott volt ez a szemlélet, és nem ez a szemlélet az ige, hanem az ige az, hogy szól az Isten ennek az embernek, a bukott embernek, vagy a görög embernek, aki a maga görög mi voltában éli át a maga ember létét. Mondom még egyszer, a nagy evangélium ebben a kaleidoszkópszerű sokféle antropológiában az evangélium az, hogy a mindenkori embert, tehát ma a Freud utáni embert, a Carl Gustav Jung által fölvázolt embert, a Viktor Frankl által kidolgozott ember valóság az, akit Isten az evangéliumban megszólít. És ezért nem kell ragaszkodnunk a tegnapi, 100 évvel, 2000 évvel ezelőtti ember gondolatokhoz, hanem szabad komolyan venni, kritikával persze, de komolyan venni az ember öneszmélésének a mai színvonalát, és ebben meghallani, meghallgatni az evangéliumot. Még befejezésül annyit, hogy ha valaki mégiscsak azt mondja, hogy tehát azért valami antropológiát adjatok a kezünkbe, mert hát ezzel itt teljesen szétfolyik minden. Hát annak azt mondom, hogy tényleg, hát ha nagyon, nagyon igényeljük, mint hogy igényeljük azt, hogy valamiféle antropológia legyen a kezünkbe, hát akkor azt kell mondani, hogy igen, hát azért mégiscsak valamiféle antropológia van a Bibliában, és ez ebben a két szóban van, hogy ecce homo, imhol az ember. Pilátusnak ez a szava. Tehát, de itt is nem egy kidolgozott antropológia van, hanem előttünk van valaki. Amikor éppen mondott azt, hogy ecce homo, akkor itt összekötözve tövis koronával fején ott állt Pilátus előtt valaki, és Pilátus elmondta, hogy ecce homo. Ha ez antropológia, akkor ezt úgy lehet verbalizálni, szavakba önteni, hogy az ember megkötözött király. Király vagy te, csak ugyan te mondád. Király vagy, megkötözött király. Hát mondom, ha valamiféle antropológiát mégiscsak akarunk a Bibliából kiolvasni, akkor ennél szebbet, jobbat, mélyebbet nem tudunk kiolvasni, hogy ecce homo. Jézus Krisztus az, akiben kibontakozott, testet öltött az ember valóság, és hát azóta se tudunk mást, mint ezt átvenni, leképezni, modellként magunk elé tenni, erre a modellre áthasonlítani, átformálni az életünket ennyiben. Mégiscsak van, hogy dialektikus legyek önmagammal szemben, ennyiben van a Bibliában antropológia, hogy Jézusban megjelent az ember, és az emberlét kibontakozása nem lehet más, mint a Jézus Krisztusnak a kibontakozása mi bennünk. Hajtsuk meg a fejünket.